15 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Összeállította Polc Allen.
Amikor hívást kaptam erre a munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem, meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörben néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
Hóvirág a tintás üvegben.
Édesapám fiatal korában a hóvirágcsokrot, amit a szerelmétől kapott, hogy el ne ervadjon, kicsit kapatosan a piros tintás üvegbe tette. Csodálkozva látta, hogy először a hajszálerek lettek pirosak, majd lassan az egész csokor rózsaszínűvé vált. Azt hiszem, így vagyunk a kedvenc olvasmányainkkal is. Belénk ivódnak. Meg aztán a mindennapok során. Egy reggel, amikor fújt a szél, sötét felegek az égen, én meg haragosan, lázadva az egész világ ellen baktattam az utcán, éppen rakodott ki egy utcai könyvváros. Megláttam a Milne kötetet, azt, amelynek a címe, amikor még kicsik voltunk. Kinyitottam pont ennél a versnél. Az egér és a doktor. Volt egy egér, virágágya volt szarkalából és muskátliból, és álló nap nézegette csak a muskátikat, szarkalábakat. Jött egy doktor, és így dünnyögött. Ó, bocsáss meg, hogy így rád török, megvizsgállak, sóhajts mélyeket, a krizantém nem kedélyesebb? Az egész sóhajtott egy nagyot. Ő már mindennel próbálkozott, de a legjobb, amit csak talált, piros muskátli és kék szarkaláb. A doktor megcsaválta a fejét, föltette fényes cilinderét, egy kis változás kell, s szaladt kendből hozni krizántémokat. Az egér ült, és nézte álmatag a muskátlikas szarkalábakat. Tudta, semmit nem kívánna most, csak kék szarkalábat, s muskátlit pirost. Ám a doktornál a szót követtetett, sok kenti krizántémmal érkezett. Ezek, mondta, jól mutatnak legalább, nem úgy, mint a muskátli meg szarkaláb. Majd kiásta néhány perc alatt a muskátlikas szarkalábakat. Krizantém lett helyén, sárga, fehér. Ettől lesz vidám a szegény egér? Az egér sóhajtott csendesen. Biztos több esze van, mint nekem. Mégis tetszett, talán marhaság. A piros muskát is kék szarkaláb. A doktor csinált új vizsgálatot, tápszerkel és nyugodt állapot. Majd hőmérőjét rázta boldogan. A krizantémnak jó hatása van. Az egér elbújt, nem is nézte meg a fehér-sárga krizantémeket. Jó volna most, szemébe könyv szökött, szarkalábak és muskátlik között. A doktor így szólt, újabb támadás, sok-sok tejkel és egy hátmasszázs. Ne aggódj, autóz, ha csak lehet, a krizantémjaid oly édesek. Az egére szavak hallattán rájött, hogyan segít majd magán. Csukott szemmel arra gondolok, szarkaláb és muskátik közt vagyok. A doktor másnap dörzsölte kezét, egy csodakúra vette kezdetét. Rán bonyolult, ám nevet zokon, néz napragyog a krizántémokon. Befogta most szemét a bölcs egér. Nincs krizantém, sem sárga, sem fehér. Hasára feküdt. Nem is látta csak a muskátikas szarkalábakat. Ezért hallottam Emma nénitől, ha egér krizántém közé kerül, alváskor, ő mondta el nekem, a szemeit befogja teljesen. Elfogottan nevethetnék. Mivel én is doktor vagyok, lelki doktor. Kiderült az ég, és én mosolyogva ültem be a villamosba tovább olvasni. Udvariasság.
Hogyha kérdeznek, mindig azt mondom, igazán remekül. Nem, köszönöm, semmi. Ha érdeklődnek, bólintok folyton. Pompásan, köszönöm. Ó, hogy tetszik lenni? Mindig válaszolok, mindig mondom nekik, amikor kérdezik, udvariasan. De néha azt kívánom, bárcsak ne kérdeznék.
A sziget.
Ha volna egy hajóm, egy saját hajóm, hajóznék a jón tengeren vele, egy távoli hullám verte partig, a fehér hab a zöld alá hanyatlik, bom, 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 verdesi a hullám. Levonnám vitorlám, s a part meredek ormán másznék fel a fákhoz, a sziklakoronához, oda, ahol állna hat sötét kókuszpálma. A karok és vádlik húznak fel a fákig, omló hegy oldalon, arccal a sziklának, tántorogva és remegve, kövek potyognak fejemre, még két lépés, aztán kész, és fent vagyok a csúcson, ahol a fák állnak. Leheverek a gyepen, s könyökölve figyelem a zölden gördülő habot, a parthomokját, hogy ragyog, a távolt, mint pára ül, hol tenger és ég egyesül. Lustán elnyújtózom, és már biztos vagyok benne, egyedül vagyok, a világ nekem van teremtve.
Függetlenség.
Sohasem, sohasem, sohasem szerettem, hogy vigyázz magadra. Sohasem, sohasem, sohasem állhattam, hogy fogd meg a kezem. Sohasem, sohasem, sohasem érdekelt, hogy nem állsz fel oda. Olyan rossz ezt mondani, de nem hisznek nekem.
Elveszett.
Nem látta valaki az egeremet? Kihúztam a dobozt egy fél percre, megnézni, hogy ott van-e még benne, és hát nem kiugrotta, hogy belestem. Utána hiába kerestem. Gondolom, itt a ház körül lehet. Nem látta valaki az egeremet? John bácsi, nem láttad az egeremet? Olyan kisebb fajta színe, mint a rozsda, vidéki, és most jött csak föl a városba. Félek, hogy London nem neki való környék, zavarja a magány, és nem talál bőrkét. Valahol pedig van. Megkérdem Rose nénit, nem őgyelget lógó orral egy egér itt? Nem tudja senki. Épp most ment ki. Nem látta valaki az egeremet?
A király reggelije.
A király szólt a hitvesének, ő pedig a kis cselédet hivatta elő. Nem kaphatnánk egy szép darab királyi kenyérre vajat? Felelt a lány. Egy pillanat, megkérem a tehenet, adjon tejet, ha lehet, még szeme le nem ragad. Pukedlizett, s hokedlivel állított be a tehénhez. Hé, ne felejtsd el a vajat, mert a király éhen marad. Szólt az álmosan. Nem hagynak. Eridj, mondd meg az uradnak, mostanában dzsemet esznek a vaj helyett. Sokkal jobb falat. Álmélkodott a lány. Na hát, s ment, hogy meggyőzze asszonyát, meghajolt, kissé pirulva a főkötő alatt. Bocsásson meg, fenség, talán szemtelenség, de attól zeng a határ, dzsemet esznek ma már, és kerülik a vajat. A királyné ment a királyhoz. Drágám, én vagyok hivatott közölni az új divatot, hogy mihez tartsd magad. Mások a kenyérre csak is dzsemet kennek, úgyhogy mától fogva hódolj te is ennek, és felejtsd el a vajat. A fenébe, szólt a király, azt reméltem, ennyi kijár, és majdnem sírva fakadt. Nem vagyok kevés, kegyetlen. Egy kis vaj. Ez az egyetlen egy örömöm maradt. Mit tettem, hogy nem kaphatok reggelire vajat? A királyné szólt. Gyorsan-gyorsan, a leány is. Gyorsan-gyorsan, s az istállóba szaladt. A tehén is. Gyorsan-gyorsan. Minden rendben. Előbb úgyis csak vicceltem. Mindjárt adok egy kis tejet, mit az apkásába tehető felsége, s a kenyérre vajat. Vitte a királyné a vajat a királynak, aki egy nagy bakugrással hagyta el az ágyat. Senki, mondta feleségét megcsókolva, senki, mondta a korláton végigcsúszva, senki nem mondhatja nekem, hogy zsémbes a természetem, de egy rögeszmém maradt. Reggelire a kenyéren szeretem a vajat.
Piac tér.
Volt egy pennim, szép új pennim, s vittem szaladva pénzem a piacra. Akartam egy nyulat, egy kis barna nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. Először a virágos nénihez mentem. A friss levendula csak egy penni szentem? Én nyuszit szeretnék, mert az a kedvencem. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Volt egy pennim, s még egy pennim, s vittem szaladva pénzem a piacra, akartam egy nyulat, egy egész kis nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. A halárus harsány hangon kiabálta, friss makrélát tessék, két penni az ára. Én nyuszira vágyom, és nem makrélára. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Találtam egy hatost, egy kis fehér hatost, s vittem szaladva pénzem a piacra, vettem volna nyulat. Szeretem a nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. Most a bádogosnál próbáltam szerencsét. Hat penni a lábos, hasznos és szép emlék. Van már kettő, inkább egy nyuszit szeretnék. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Nem volt semmim, igazán semmim. Így az lett a vége. Nem mentem a térre, szaladtam a rétre, az öreg aranyrétre, és láttam egy nyulat minden bokor alatt. Sajnálom a levendulás nénikéket, s a bácsikat, akik makrélákat mérnek, meg akik egész nap csak lábost árulnak, s nem tudják, hogy lehet örülni egy nyúlnak.
Ha én király lennék,
szeretnék egy királyságot kapni. Senkinek se kéne szót fogadni. Spanyol király, ha lehetnék, tudod, akkor se vennék sapkát, ha zuhog. Ha francia lennék, volnék riteg, a franc fésülködne Róz néninek. Görög trón sem volna rossz kezdetnek, bármit leverhetnék, nem vernek meg. Hogyha uralkodó lennék, norvég, otthon egy elefántot tárolnék. Ha meghódítanám Babilont, ott a kesztyümről levágnám a gombot. Vagy ha a sors Timbuktuba vetne, nem is mondom, mi mindent lehetne. Ha kaphatnék bármilyen koronát, rosszalkodnék egy gyerekkoronát.
A rossz ház. Bementem egy házba, de az nem volt ház. Lépcsőn vezettek fel, majd át egy szobán, csak hogy nem volt kertje, nem volt kertje, nem volt kertje. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, de ez nem volt ház, bár nagy kert volt, s virág kuszott a falán, csak hogy nem volt bodzafája, bodzafája, bodzafája. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, de az nem volt ház. Fehér szirom pergett a fák oldalán, csak hogy nem volt kismadárka, kismadárka, kismadárka. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, ami tényleg ház, míg a kismadárka is dalolt a fán, de senki nem hallotta, senki nem figyelt oda, és senkit sem érdekelt egyáltalán. Milyen számomra játék, Persze a játék nem csak az élet öröme, az igazi játék mélyebb, sokszor még az általunk tudatosan nem ismert problémáinkat képes megmutatni, feltárni, az indulatokat levezetni. Én csak tudom, mivel játékterapeuta voltam. Játékkal gyógyítottam a gyermekeket. Mit lehet megtudni a játékból? Mindent. Tükör az is, amiben belenézhetünk. Most, ahogy a kedvenc olvasmányaim tükrében nézek, gyerekkorom óta kedves énekszövegen bukkan fel. Szól a kakas már, majd megvírad már, ha az Isten néked rendelt, tied leszek már. Kék erdőben, zöld mezőben sétál egy madár. Micsoda madár, micsoda madár. Kék a lába, zöld a szárnya, engem oda vár. Várj, madár, várj, te csak mindig várj, ha az Isten néked rendelt, tied leszek már. Nem tudtam, hogy ez pentaton dallam, nem tudtam, hogy hajnal köszöntő ének, messiás váró ének, de mindig vártam és várom a jónak a megjelenését. Persze azóta tudom, hogy a Golgota keresztje megváltást úgy nem adhat, ha nem te ácsolod magadban önmagadnak. Angelus Silesius verse ez, Nemes Nagy Ágnes fordította a kedvemért, de vajon jól emlékszem-e a fordításra? Nem fontos, Ágnes megbocsátja. Mit mutat tovább a tükör? Bartók kantata profánája egyik kedvencem, zene és szöveg. Van olyan nap, hogy 10-szer, 20-szor is meghallgatom. Azt a felvételt szeretem legjobban, ahol a szarvassá vált fiúk legendája szövegét Bartók maga mondja el a zene kezdete előtt.
Volt egy öreg apu, volt néki 9 szép szálfia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép szál fia. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, karcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjuk várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csodaszarvasnyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Féltérdre ereszkedett, hely egyre rá is céldott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imégy felfelele. Kedves édesapánk, ránk te sose téloz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé porrá zúzódsz, kedves édesapám. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és hívva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek haza, gyertek vélem haza. Jó anyátok vár már. Jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonddal. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imígy szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk. mert a mi szarvunk ajtón be nem férhet, csak betér a zöldjegybe. A mi karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba. A mi szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apó, volt néki 900 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér a zöldjegybe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
Polc Allen műsorát hallották. Ellen Alexander Mill verseit Papp Gábor Zsigmond fordította. Elmondta Görög László, Molnár Ildikó, Rátóti Zoltán és Takács Katalin. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztette Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
Az összeállítás 1995-ben készült és utoljára ugyanabban az évben szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Minden egy pontban. Italo Calvino elbeszélése. Fordította Telegdi Polgár István.
Edwin P. Hubble számításai szerint a galaktikák egymástól való távolodásának sebességéből meghatározható az a pillanat, amikor egy pont volt a világegyetem. Vagyis egyetlen pontban volt benne minden létező anyag, mielőtt szétszóródván terjedni kezdett volna az űrben. Ott voltunk bizony valamennyien, mesélte az öreg Quick. Hol is lehettünk volna egyebütt? Térnek még a hírét se hallotta senki. És ugyanaz volt a helyzet az idővel. Mit is kezdtünk volna vele? Hisz úgy szorongtunk egymás hegyén hátán, mint a szardiniák a szardiniás dobozban. Ha azt mondtam, szorongtunk, mint a szardiniák a szardiniás dobozban. De csak az irodalmi hasonlat kedvéért mondtam így. Valójában annyi hely se volt ott, hogy szorongjunk. Minden porcikánk egybeesett valamennyiünk porcikáival, és mindez egyetlen pontban. Egy szóval még csak nem is zavartuk egymást, legalábbis testi értelemben nem. Mert ami a jellemet, lelki tulajdonságokat illeti, nos, nincs kellemetlenebb, mintha az ember folyvást olyan ellenszenves alakokba botlik, mint például Perd úr. Hányan voltunk? Hát ezt bizony körülbelül se tudnám megmondani, fogalmam se volt róla. Valamicskét, egy icipicit el kellett volna távolodnunk egymástól ahhoz, hogy meg tudjuk számolni, hányan vagyunk. Márpedig egy pontban kuksoltunk valahányan. A látszattal ellentétben az eféle helyzet nem nagyon kedvez a barátkozásnak. más korszakban, jól tudom, meg-meglátogatják egymást a szomszédok. Itt viszont, mivel mindenki mindenkinek a szomszédja volt, nem járta a szomszédolás. Köszönni se köszöntünk, azt sem mondtuk, hogy jó napot vagy jó estét. Szűkek lévén az ismeretségi körök, csupán néhány ismerőssel érintkezett az ember. Én magam Pinkó asszonyra emlékszem elsősorban, meg a barátjára, de Xöxre, továbbá egy bevándorolt családra, bizonyos Zúékra, végül a már említett Perd urra. Volt egy takarítónőnk is, karbantartó beosztottnak nevezték, egy szál takarítónő az egész világegyetemnek, tekintettel a háztartás parányi voltára. Valójában nem dolgozott semmit, még törölgetnie se kellett, egy pontban egyetlen porszem se tud behatolni. Naphosszat csak pletykálkodott, meg siránkozott. Már ennyien is, mondhatni, létszám fölött voltunk. Vegyük hozzá még mindazt a cuccot, amit ott kellett tartanunk felhalmozva. A jövendő világegyetem minden alkatrészét egy kupacban, pontban hányva. Olyanképpen, hogy ember lett légyen a talpán, aki kitalálja, melyikből lesz a csillagos égbolt, azon belül az Androméda csillagköd, melyik rendeltetik majd a földrajz körébe, vogézek, melyik a vettanéba, a berillium bizonyos izotópjai. Ráadásul lépten nyomon a Zú család ingóságaiba botlottunk, vaságyakba, matracokba, kosarakba. Ha nem vigyázott az ember, ezek a Zújék azon a jogcímen, hogy népes család, úgy viselkedtek, mintha csak ők volnának a világon. Képesek voltak köteleket kifeszíteni a ponton keresztül, hogy azokon szállítsák a fehér neműjüket. De a többiek is hibáztak. Ők se viszonyultak kifogástalanul Zújékhoz, kezdve ama bevándoroltak definícióin, mely azon a föltevésen alapult, hogy míg mindenki más már előbb ott volt, a Maxi család később érkezett. Ostoba előítélet, ez iránt semmi kétségem. Hisz nem létezett sem előbb, sem később. S máshol sem volt, ahonnan bevándorolni lehetett volna. De akadtak egyesek, akik határozottan állították, a bevándorolt fogalmon a puszta állapot is érthető, úgy pedig tértől s időtől független. Szűk látókörűség, balgaság. A környezet volt a hibás kétségtelenül. Egyébként valami megmaradt ebből a gondolkodásmódból mindnyájunkban. Felbukkan a tudatunk mélyéről manapság is. Ha például ketten találkoznak az autóbusz megállóban, a moziban, a fogorvosok nemzetközi kongresszusán, és emlékezni kezdenek a régi időkre. Alig, hogy köszöntjük egymást, hol én ismerek meg valakit, hol más ismer meg engem. Már is rátérünk a kérdezősködésre. Hát azzal mi van? Hát amarról mit tud? Akkor is, ha kiki csupán egy valakit ismer azok közül, akikre a másik emlékszik. És sorra felidéződnek a rossz indulatú pletykák, a sok viszály, mocskolódás, feketítés. Míg egyikünk meg nem nevezi Pinkó asszonyt. Minden beszélgetés ide torkolik, akkor aztán minden hülye fecsegésnek vége szakad, egyszeriben megkönnyebbülünk, valami boldog és adakozó hangulat, mély meghatottság vesz előtt rajtunk. Pinkó asszony az egyetlen, akit senki sem felejtett el, akit valamennyien visszasírunk. Hová lett? Vajon hová? Jó ideje nem is keresem már. Pinkó asszonnyal többé nem találkozunk. Nem látjuk többé a keblét, a csípőjét, a narancssárga pongyoláját, sem ezen a tejútrendszeren, sem Amazon, sehol, soha. Nem titkolom, engem sosem győzött meg az az elmélet, hogy a világegyetem miután olyan ritkává tágult, hogy ritkább már nem is lehet, újra sűrűsödni kezd, és így végül megint találkozunk ama pontban, hogy azután előről kezdődjék minden. De sokan közülünk csak erre várnak, terveket szövegetnek mindegyre, hogy mint lesz, mikor újra ott leszünk valamennyien. Múlt hónapban egyik nap benézek a kávéházba itt a sarkon, és kit látok? Perd urat. Ön itt? Mi áradban van errefelé? Megtudom, hogy műanyagban utazik, ügynöksége van Páviában, nem sokat változott, megvan az ezüstfoga is, a virágmintás nadrágtartója is. Ha majd visszamegyünk oda, mondja halkan bizalmasan, vigyáznunk kell, hogy ezúttal az a népség künrekedjen. Értjük egymást, ugyebár azok a Zúék. Szívem szerint azt válaszoltam volna neki, hogy többen durzsoltak már ilyesmit a fülembe ezzel a kiegészítéssel. Értjük egymást, ugyebár az a perd. De ellenálltam a kísértésnek, gyorsan másra tereltem a szót. És Pinkó asszony, mit gondol, őt viszont látjuk? Ó, Pinkó asszony, igen, őt igen, mondta perd úr fülig pirulva. Valamennyiünket éltett a remény, hogy egykor visszatérünk még a pontba, és legfőképpen azt reméljük, hogy megint együtt leszünk majd Pinkó asszonnyal. Ebben én sem vagyok kivétel, pedig nem hiszek az egészben. Össze-össze dugjuk fejünket a kávéházban, fölidézzük az emlékét merengve megindultan. Ez az emlék még perd úr ellenszenves voltát is feletteti. Mi a titka Pinkó asszonynak, a nagy-nagy titka? Az, hogy sohasem tett féltékenyé bennünket. Pletykák se kavarodtak körülötte. Mindenki tudta, hogy Dex szökszúrral hál, vagyis hogy vele szokott lefeküdni. Igen ám. De ha egy ágy egy pontban van, úgy be is tölti az egész pontot. Így hát valójában nem beszélhetünk lefekvésről, csupán fekvésről, mert hisz aki a pontban van, benne van az ágyban is. Következésképpen Pinkó asszonynak együtt kellett hálnia valamennyiünkkel, ez elkerülhetetlen volt. Ha más nőről lett volna szó, Isten tudja, mit össze nem fecsegnek a háta mögött. A takarítónő buzgón terjesztette a rosszindulatú pletykákat, s a többiek igyekeztek nem lemaradni mögötte. Zúékról például borzalmasabbnál borzalmasabb dolgokat lehetett minduntalan hallani. Apa a lányaival, fiúk a nővéreikkel, anya a nagybácsikkal. Nincs az a képtelen rágalom, amit rájuk ne szórtak volna. Vele viszont merőben más volt a helyzet. Ő azzal a boldogsággal ajándékozott meg, hogy pont mi voltomban belevezhettem, s pont mi voltában oltalmazhattam magamban. Bűnös kontempláció volt ez a promiszkuitás miatt, mert hogy a pontban magába fogadott valamennyiünket, és ártatlan is egyúttal, szűzi, hisz pont volt, s így behatolhatatlan. Kívánhattam-e többet ennél? És mindez nem csak rám vonatkozóan volt érvényes, hanem a többiekre is, külön-külön mindenkire. Reá is. Bennünk foglaltatott, s mi ő benne. Örömet elhetett ebben is, abban is. És egyformán fogadott, szeretett, lakott minnyájunkat. Olyan jó volt így együtt, olyan, de olyan jó, hogy valaminek közbe kellett jönnie. Elég volt annyi is, hogy ezt mondja egyszer, gyerekek, csak lenne egy kis helyem, micsoda tésztát gyúrnék nektek. Abban a pillanatban a térre gondoltunk valahányan. A térre, melyet betöltene a gömbölyű karja, ahogy ide-oda mozog, leföl hengergeti a gyúrófát a tésztán. Keble megrezzen a széles gyúródeszkán, a nagyhalom liszta tojás fölött, fehér karja könnyékig olajos. A térre gondoltunk, melyet a liszt töltene be, meg a búza, amiből a lisztet örlik, meg a mezők, ahol a búzát termesztik, meg a hegyek, melyekről lefolyik a víz, hogy öntözze a búzamezőket, meg a legelők, melyeken a húsos mártásnak való gulyák legelnek. A tér ötlött fel bennünk, amire a napnak van szüksége, hogy sugaraival megérlelje a kalászt. A tér, hogy a gázfelhők nappá sűrűsödjenek s égessenek, a csillagok, köthalmazok, tejútrendszerek, napbolygók sokasága, amint repülnek, száguldanak az űrben, egyensúlyban tartva minden egyes csillagot, köthalmazt, tejútrendszert, napot s bolygót. És a gondolatra feltartóztathatatlanul alakulni kezdett a tér. Igen, abban a szempillantásban, hogy Pinkó asszony így szólt, micsoda tésztát gyúrnék, gyerekek. A pont, ama valamennyiünket tartalmazó pont, óriás gömbé tágult, melynek sugara fényévnyire, 100 millió, 1 billió fényévnyire növekedett, mi szétdobáltattunk a világegyetem 4 sarkába, perd úr pávjába, belőle pedig Pinkó asszonyból, ki tudja, miféle hő és fényenergia lett. Igen, Ő, aki nyomorúságos, zárt kis világunkban nem volt rest, s megtette a ma nagylelkű felajánlást, az elsőt. Gyerekek, micsoda tésztát gyúrnék nektek. Ez volt aztán a szerelmi fellángolás. Egyetemes. Megteremtve egyúttal a téreszméjét, s a helyét is, köznapi értelemben továbbá az időjét, az univerzális gravitációjét és a gravitáló univerzumét, lehetővé téve millió és milliárd és billió napbolygó búzamező létrejöttét, s meg annyi Pinko asszonyét is, a bolygók kontinensein szétszórva, amint lelkesen, túláradó szeretettel gyúrják, gyúrják a tésztát, könnyékig olajosan, lisztesen. Ő maga pedig eltűnt abban a pillanatban, elveszett, mi meg siratjuk azóta, siratjuk, siratjuk, siratjuk.
Minden egy pontban. Kedves hallgatóink, Italo Calvino elbeszélését hallották. Fordította Telegdi Polgár István. Közreműködött Bodrogi Gyula.
A műsort szerkesztette Papp Zoltán, rendezte Baksasór Zoltán. A felvételt Kosárszky Péter készítette 1972-ben. Utoljára 1993. szeptember 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.
Küld egy mosolyt. Tóth Krisztina versei.
Küld egy mosolyt. Múltkor a metrón egy idegen arcban a szemedbe néztem. Vannak ilyen napok, amikor minden úgy emlékeztet. Valaki, valakire. Leszállsz, elébe kerülsz, mégsem. De ez egy másik év, ami múlt folyton nem létezhet. Egy régi osztálytársam is szembe jött, ugyanúgy még gyerekként. Különben sose hittem el, hogy mi is egyszer. Istenem, mennyire szerettem volna melléd. Ott állsz a metrón, és puf, egyszer csak megöregszel. Szoktam gondolni rá, mit szólna egymáshoz ez a két test. Hogy milyen lehet az illatod, biztos ma már más. Hogy vajon tudna-e szólni egymáshoz ez a két test? Ahol a kisfiam született, van egy vékonyka vágás. Valahogy szélesedik a csípőm is, nem tudom mire vélni. Ezt az egészet nem boldogít igazán, nem is fáraszt. Különös volt abba a másik arcba belenézni. Idegen szemeiddel láttad, ugye, idegen számot. Néha megijedek, ha megszólalok, meghallom az anyámat. Múltkor a moziban a tükörből szinte rám szólt, ahogy a szappant fogta, Hirtelen az az érzésem támadt, mire volt jó az a sokszoros év, hogy kár volt. Sőt, a férfi, akivel élek, vele is bizonyos hangsúlyokban, meg a kutyánk, főleg a nézésében, de tényleg. Az anyámmal az előbb különben nem túloztam. De látod, nem is tudom ezekről, miért beszélek. Utolsó karácsonyom volt, gyerekként kaptam egy macskát. Egy közért mellett laktunk, hó volt, forgalmas úton, meglátott, futott elém, akkor szaladt át. Hányadszor kéne annyi mindent megtanulnom. Mielőtt akár egy kavics, gesztenye, egy falevél is, azt válaszolnád, éppen ezért is lehet ebben valami, hogy én, aki láttam és tudom én is, hülyeség, mondom, a teremtés trébere lettem. Tavaly ősz elején, amikor beköltöztünk ebbe a házba, minden csupa hígító, festék, meg csupa por volt. Vártuk, megváltozik a szag a lélegzetünktől, hátha. Aztán egyre hűvösödött, nem is emlékszem, hogy volt. Egyszer csak nem lehetett már reggelenként a teraszra. Kiültél, vitted a kávét, és fázni kezdtél, kabát nélkül az üres helyeket, hogy belakja. Valahogy elrendezi az ember, feltalálja magát. Olyan furcsa ez a mai fény, mint egy távoli évszak. Mintha valaki más lennék, vagy inkább valahol máshol. Be is mentem egy kardigánért, hiába még csak nem is színekből, inkább a levegő állagából. Tudni, nem a nyár rajzolódik, ez az ősz arca. Szájforma rozsdafolt hallgat, nézd a levélen. Bámul a kisfiam régről, csecsemő szemű macska. Szélcsend vékony füstjele. Nézem, nézem. Havak éve. Ahogy gyerekkoromból is a lakás üregei rémlenek fel, a sátrak, terítők, függönyök, kamera obszkúrái, fényporos titokteli fedezéke. Arra hasonlít ez. Olyan felidézni a nevetésed, a fogaidat, a szádat. Hangok előszobája volt. Megsüketít gondolnom arra az évre. Suttogó ruhák éve volt a hói, kora esti vak fellegekkel. Rövid karácsonyi, lecsukott szemű lucskos év volt. A testé, léleké. Feküdtem, biztos voltam, hogy nem kelek fel. Bordó takaró éve volt, recés üvegen sárga fény volt. Napja világított annak, ki a sötétet nőni látta. Azt akartam, hogy hallj meg, hogy meghallj, egyszer azt is akartam. Csövek beszéde volt, tapéta, arca, fények ágya. Forgószél éjszakáján, hajjal kibélelt hosszú katlan. Mesztelenül álltál a lépcsőházban, ajtóban, zuhany alatt, a liftben. Sírás és rohanás éve volt, kigombolt kabáté, húzatos nagylakásé. Azt hittem, nem tudom. Lehet, hogy tudtam, és csak sose hittem. A havak éve volt, fehér, úttalan úté, semmi másé. Mint a kamaszkor témfergései, végtelen, hólepte délutánok csöndje, az átaludt rend bútorai a szürkületben. Éjjeli havazás kéklő halmai közt az árok, ahogy a hold kering égő reflektor arca testben. Keserű nedvek vándorolnak céltalanul, hiába, mondtad úgyis a lélek örök monológia. Mi Minden szerelem képzelt beszéd a hang hiánya, mikor egy kihűlt lágnyelv szavait visszamondja. Olyan régen esett meg minden a lépcsők geometriája. Idegen kert nyikorgó fái között a szelek malma. Kipirult, hajlongó test, salakos, üres tornapálya közepén áll, és láthatatlan kerekét hajtja, hajtja. Az időnek mi dolga volt velünk, micsoda év volt Jézusom? Hosszú fagyoké, sálé, pilláké, hallgatásé. Feleltem, nem hiszem, mostanra meg már nem tudom. A havak éve volt, fehér úttalan úté, semmi másé. Csöndben, sötétben, fekve, ülve, várva, aludva éveket éltem, mintha a hó alatt, mint egy lavina lepte házban. Távoli szobák lámpaláza, idegen arcok villanya égetett. Mind, ami nem vagyok, álmoktól kongó üvegtest volt a házam. Függönyök jégzajlásakor lehető sorsok tükre minden este. Kigyúló ablak, ahogy mozdulnak, úsznak a falakon és szobákon át, a parkon, az olvadó föld a zápor színeivel elkeverve. Jön a sötét, megül a padon, kukán, a tetőn, úton, a kavicságyon. Hány éve már, hogy itt lakom, ezt láttam mindig, minden ablakomból. A felhős varjúfoltos, a tiszta dermet vízű a fodros égen. Gyerekkoromból gerlehang a szürkületbe, hogy szól. Balkon kötkürtje volt, idáig hallom, nem is értem. Honnan fúj az idő? Mikor volt az, hogy telni kezdett? Fogyni, kihűlni, arc, téli holdé, szerelmesi, baráté. Hogy volt előtte is befelé néző vaksi kezdet. A havak éve volt. Fehér, úttalan úté, semmi másé. Novemberi levél. Elültettem a tulipán, a krókusz, meg a narcisz hagymákat. Későn ezt is éjjelente már fagyok jönnek. Hamar itt van a hó, aztán a fény ideje, már is tavasz lesz, pára és sziromszaga a földnek. Eszembe jutottál, ahogy a kertben a kis lyukakat ástam, hogy kedves Vali, ezt találtam egy lapra felírva tegnap. Kedves Vali, mit is akartam? Ne haragudj, de mostanában olyan rövid egy év, egy este, rövid egy nap. Esős és meleg nyár volt, te már valószínűleg elrohadtál. És a bútorokat is elvitték, ott már valaki más van. Hívtalak egyszer, képzeld, kiderült az már, nem a te számod. Bocs, hogy ilyen sokáig nem telefonáltam. Pedig el akartam mondani, hogy megszületett, és hogy van egy fiam, hogy valami furcsát is megfigyeltem. Tudom persze, hogy nyár, tél, hogy a virág, meg a termés, de közben áll az idő, és néz a szemeserebben. Luna Peregrina. Fönt, fönt a szédület spirális lépcsőin, fölfelé vak futás a térhelyén toronyház, szürke szemfényű füstüveg. Ablakok, párbeszédek, amíg sötét volt, mennyi évszak eltelt. Lenézek, felhők fürdette nedves holdüreg. álmomba visszalépve, a címemet ott, ha kérdezik, hirtelen nem tudom még az asztal az ágyhelyét sem. Nyitott könyv, rajta név, összeáll, újra szétesik. Hogy minden, ami volt, belőlem múlt el. Hova éltem? Aki vagyok, ruhák kopása, nyári téren az árnyék, ahogyan körbeér, autóban ablaktörlők surrogása. Sose értem oda, de ha lehetne, várnék. Nem is tudom mire. Záporra, hangra, nyárra. De most a hold vonul csápos reflektorokban. Ez itt a test ajtói éjszakája, és ott mélyén a testnek mi susog, kanyarok, fénylő, kék gyöngyök hosszú sorban. A halál fáraó hangyái menetelnek. Szerelmes vers. Csalóka most az évszak lombszűrője, a fénysáv, átitat mindent, a lényéből áradó. Ha visszanéz, párás szemembe néz át, az őszelő, fényétől lassan fáradó. Mindig is lenyűgözött a lényén átsugárzó otthonosság, ha lehet így, mikor a zebrán megy át, mikor a sárga fényben játszó úton halad, eső csíkozta membrán. Szerdán fogorvos, lombgyökér nő az álom mélyén, ott is a lényéből áradó fény, fény. A rothadó erdőt látnom, mindig is lenyűgözött a mindent átható pusztulás. Rothadó fogai közt feküdni. Erdő lehet Csalóka évszak fénye, a lombszűrőn át lent az álom mélye, ahogy a fényt az úton összegyűjti.
Tóth Krisztina verseit Börcsök Enikő olvasta föl. A felvételt Kis László készítette. Szerkesztőrendező Zoltán Gábor.
A versműsor 2000-ben készült, és utoljára 2007. április 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Rohatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.